Itt van a doktor úr a vonalban, aki nem más, mint dr. Magyar Csaba, okleveles adószakértő, a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatója. Szervusz, jó reggelt!
Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
És a nagy érdeklődésre való tekintettel jelentkeztek a doktor úrnál a többi gyógyulni kívánó beteg különböző problémával. Szóval, hogy folytatjuk az adóterápiát.
A terápiás kezelést.
A külföldi jövedelmek vannak terítéken. Ugye, hát ahogy az előbb elmondtuk, az előző hónapban egyeseknek az a téveszméje, hogy üldözi őket az adóhatóság. Vannak, akiket az adóelkerülés gondolata kínoz az egzisztenciális krízistől való félelem miatt. Úgyhogy kérem szépen, feküdjünk rá erre a kanapéra, és mondjuk el, hogy mi a problémánk. Több kérdést már ne tegyetek fel, mert ezt nem fogjuk tudni soha befejezni, ezt a rovatot.
Meg ez különben nagyon költséges mulatság, azért egy ilyen online adótanácsadó rovat, az nem kevés pénz és erőforrás. Na, de azért nézzük meg, hogy mik jöttek még. Ugye többször elhangzott a múltkori adásban, hogy ott minősülök adózónak, ahol a lakóhelyem van, illetve ott rendelkezem adóügyi illetősége. Akkor itt már csak azt a bizonyos lakóhelyet kéne definiálni, hogy ez mit jelent, és az adóügyi illetőség ebből a szempontból hogy néz ki.
Sőt, lehetne az is a felütése a kérdésnek, hogy 42 éves szingli, mások által helyesnek mondott adózó vagyok.
Igen.
És nagyon aggódom amiatt, hogy hol van a lakóhelyem, illetve az adóügyi illetőségem.
Abszolút.
Normális ez ennyi idős korban. Tehát a fő kérdés az, hogy mit jelent az adózásban a lakóhely és az adóügyi illetőség. Ugye az adózó és az adóügyi illetőség az két külön fogalom. Az adóügyi illetőség azt fejezi ki, hogy melyik állammal állok adózási szempontból a legközelebbi kapcsolatban. Tehát ezt az adóügyi illetőséget általában nemzetközi relációban szokták használni, rövidítik csak illetőségnek, meg adóilletőségnek, de ezek ugyanazt jelentik. Viszont az adózó egy tágabb fogalom, és akár adónemenként is változhat, hogy kiminősül adózónak. Például adózónak minősül, ugye, akinek adót kell fizetnie. Mondok egy példát, lehet, hogy magyar adóügyi illetőségem van, de attól még egy más országban is lehetek adózó valami miatt. Például mondjuk magyar adózóként magyar adóügyi illetőséggel rendelkezem, de van egy ingatlanom külföldön, ami után külföldön is kell adóznom, tehát ott is adózónak minősülök, de továbbra is fennáll a magyar adóügyi illetőségem, tehát adózási szempontból Magyarországgal a legerősebb a kapcsolatom. Tehát ezt jelenti az adóügyi illetőség. Ha a lakóhelyet nézzük, akkor érdemes onnan megközelíteni ezt a kérdést, hogy miért van jelentősége a lakóhelynek. Ugyanis az adóegyezmények rendszerében az elsődleges ismérv az adóügyi illetőség területén az az, hogy hol van az állandó lakóhelyem. Egyébként ez úgy szokott kinézni, hogy ez a legfontosabb, viszont ha mind a két országban van lakóhelyem, akkor a létérdek központját kell nézni. Ha mind a két országban fennáll, akkor a szokásos tartózkodási hely lesz a mérvadó, végül pedig az állampolgárság, hogyha ez se dönt. Ha még mind a két országban állampolgár is vagyok, akkor jön a szkanderozás, kölcsönös egyeztető eljárásnak nevezik, amikor a két ország megegyezik, hogy hol minősül adózónak az az adott személy. Viszont, ugye, ha megnézzük, hogy mi minősül állandó lakóhelynek, akkor a magyar szabályok szerint az a lakóhely minősül annak, ahol az adott személy tartós ottlakásra rendezkedett be, és ténylegesen ott lakik. Nem változik az állandó lakóhely, ha mondjuk ez a természetes személy idéglenes jelleggel huzamosabb ideig külföldön tartózkodik. Tehát nagyon fontos az állandó lakóhelynél, hogy nem a 183 napos szabály dönti el, és nem is a lakcím nyilvántartó, hogy hol van az állandó lakóhelyem, viszont ettől függetlenül ezek is vizsgálati szempontok lehetnek, tehát sokszor szubjektív elemek is kapcsolódnak az állandó lakóhely megállapításához, de azt kell nézni, hogy egyébként ténylegesen hol lakom.
Uh-huh. Jó, sokszor esik arról is, esett is, hogy mi történik, hogyha olyan országból kapok jövedelmet, amivel van adóegyezménye Magyarországnak. Talán ez az egyszerűbb, ugye világos, hogy ilyenkor az adóegyezményt kell figyelme venni. De mi történik akkor, ha a jövedelmet olyan országból kapom, amelyen nem kötött Magyarország adókedvezményt? Azt mondja, hogy Magyarországon ilyenkor is figyelembe veszik a külföldi adót.
Ha nincsen adóegyezmény Magyarország és a másik érintett ország között, akkor ugye mindkét állam jogosult, lehet megadóztatni azt a jövedelmet. Aha. Emiatt ugye kétszeres adózás is előfordulhat. Viszont ezt a méltánytalan helyzetet a magyar belső szabályok orvosolják. Ha úgy tetszik, Magyarország igyekszik jófej lenni, azokban az esetekben is, amikor nincsen adóegyezményünk egy országgal, de azért mégiscsak a költségvetési érdekeket is figyelembe kell venni. Éppen ezért, hogyha olyan jövedelmet kapok külföldi országban, amelyen nincs adóegyezményünk, és ez a jövedelem az összevont adóalapba tartozó jövedelem, például munkabér, akkor Magyarországon beszámíthatom a külföldön megfizetett adó 90%-át. Tehát Magyarország lehetővé teszi, hogy a magyar fizetendő esziát csökkentsem a külföldön megfizetett adó 90%-ával. De ez ugye azokra a jövedelmekre vonatkozik, ami az összevont adóalapba tartozik. Más a szabály, hogyha különadózó jövedelmet kapok nem egyezményes országból, például az osztalék ebben a kategóriába tartozik, vagy az árfolyamnyereség, akkor figyelembe vehető a külföldi adó ugyancsak, viszont legalább 5% személyi jövedelem adót akkor is meg kell fizetni. Tehát mondjuk ugye itthon 15% az SZIA, ha tőlem külföldön 20%-ot vontak, akkor is 5%-ot meg kell fizetni mindenképpen Magyarországon, beszámíthatom egészen addig, amíg legalább 5%-ot nem fizetek. Tehát Magyarországon így kell eljárni abban az esetben, hogyha nem adóegyezményes országból kapok jövedelmet Magyarország irányába, és külföldön is vontak adót.
Jó, akkor ez már az USA-ra is vonatkozni fog?
Pontosan. Aha. A múltkori adásban érintettük ezt a kérdést, ugye amíg volt adóegyezményünk, addig 15% esziát vontak az Egyesült Államokban az osztalékra, nincs már adóegyezményünk, ezért az Egyesült Államok megtehető, hogy 30%-ot von le, azonban ilyenkor is Magyarországon még 5%-ot figyelembe kell venni, annak ellenére, hogy beszámíthatom az Egyesült Államokban megfizetett 30%-ot.
És mi van akkor, hogyha valaki adóparadicsomból kapja a jövedelmét?
Igen, ugye az adóparadicsom fogalom, mint olyan, nem létezik az adózásban, tehát ezt lehet akár zsurnalizmusnak is nevezni, viszont hogyha az adózási szabályokat nézzük meg, akkor ott az alacsony adókulcsú állam kifejezést használják. Az adóparadicsomot vegyük úgy, hogy akkor ennek a szinonímája. És ugye, hogyha ilyen alacsony adókulcsú államból származik jövedelmem, akkor meg kell nézni, hogy mi minősül alacsony adókulcsú államnak. És az az állam minősül annak, amelyben nem írnak elő a társasági adónak megfelelő adókötelezettséget, vagy az előírt adómérték kevesebb, mint 9%. Tehát Magyarországhoz kell viszonyítani, ha a magyar 9%-os társasági adó mértéknél kevesebbet alkalmaz az adott ország, akkor alacsony adókulcsú államnak kell tekinteni, kivéve, ha az adott állammal Magyarország adóegyezményt kötött. Tehát ez azt jelenti, hogy minden olyan ország, amelyel adóegyezményt kötött Magyarország, az nem minősülhet alacsony adókulcsú államnak, nem minősülhet akkor adóparadicsomnak, viszont, hogyha nincs adóegyezményünk, akkor azt kell nézni, hogy mennyi az adott országban a társasági adó mértéke. Ha kevesebb, mint 9%, akkor bizony alacsony adókulcsú államnak fog minősülni. Viszont mi ennek a jelentősége, mert önmagában az a körülmény, hogy alacsony adókulcsú államnak minősül egy ország, az még nem izgalmas. Viszont, hogyha ilyen országból kapok osztalékot, árfolyamnyerességet vagy kamatot, akkor az nem osztaléknak, nyerességnek vagy kamatnak fog minősülni, hanem egyéb jövedelemnek tekintendő, és ugye ennek az a hátránya, hogy a 15%-os SZIA mellett kell 13% szocót fizetnem felső korlát nélkül. Tehát voltak éppen az alacsony adókulcsú államból származó jövedelmet úgy bünteti a magyar adórendszer, hogy 13%-os szocó felső korlát nélkül kapcsolódik hozzá.
Világos. Írt nekünk egy digitális nomád is, informatikus vagyok, és digitális nomádként kiköltöztem Máltára, főként magyar cégeknek dolgozom szabadúszóként. Kell-e Magyarországon adóznom a bevételeim után? Mi történik, ha visszaköltözöm Magyarországra?
Ugye feltételezem, hogy a kérdező már máltai adóügyi illetőségű lett, hiszen azt mondja, hogy ő kiköltözött Máltára. Ugye onnantól fogva neki máltai adóügyi illetősége van, éppen ezért ugye a máltai digitális nomádra a máltai szabályok fognak vonatkozni. Mivel Máltán végzi a tevékenységét, ezért a helyi szabályoknak megfelelően kell vállalkoznia, például máltai egyéni vállalkozóként, és a helyi szabályok szerint kell adózni utána. És hogyha mondjuk határon átnyúló szolgáltatást végez magyar cégeknek a továbbiakban is, akkor ennek az eredménye után Máltán kell adóznia, ÁFA szempontjából meg ugye kell majd egy máltai közösségi adószám is, de Máltáról fog számlázni a magyar partnerei részére. Magyarországon nem kell adózni a bevételek után. És hogyha visszatér Magyarországra, akkor nem érinti az addig szerzett jövedelmeket ez a visszaköltözés, hiszen ez máltai adózás alá tartozott, onnantól fogva, hogy ő visszatér Magyarországra, és magyar adóügyi illetőségű lesz, onnantól fogva új időszámítás indul, és akkor magyarországi adózási szabályokat kell alkalmazni.
És akkor van még egy...
Az meg majdnem ennek az ellentétje.
Igen, ennek az ellentétje, hogy... egy angol vállalkozásnak dolgozik Magyarországról, home office-ból egy hallgatónk, havonta kapja a munkabérét az angol cégtől, és levonják belőle az angol adókat. A kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény miatt kell-e még itthon is adóznia a bére után?
Egyébként azért is jó a kérdés, mert ez elég gyakran megszokták tőlem tanácsadás keretében is kérdezni, hiszen ugye nagyon sokan dolgoztak külföldi cégeknek, Covid idején visszaköltöztek Magyarországra, és akkor egy ilyen érdekes helyzet alakult ki, hogy már nem kellett visszamenni, elfogadták a munkahelyén, hogy valaki home office-ban van. Tehát visszatérve a kérdésre, ugye hogyha én egy külföldi cégnek dolgozom, viszont fizikailag Magyarországon végzem a tevékenységemet, akkor külön kell bontani ezt a kérdést adóra és járulékra. Hiszen az adóegyezmények az adókra vonatkoznak, a járulék pedig más területre tartozik. Ugye, hogyha az adó részét nézzük, akkor figyelembe kell venni az Egyesült Királyság és Magyarország között kötött adóegyezményt. A járulék tekintetében pedig van egy uniós TB rendelet, ami ne tévessze meg senkit, Brexit után is alkalmazandó, tehát van külön egy uniós TB rendelet a járulékokra. Hogyha az adóegyezményt nézzük, akkor abban az államban kell adózni a munkajövedelem után, ahol a munkát ténylegesen végzem. Tehát, hogyha Magyarországon végzi a munkát a munkavállaló, akkor abban az esetben a munka ellenértéke után Magyarországon kell adóznia. Ez alól csak az lenne kivétel, hogyha az angol cég részére ideiglenesen kiküldetésben venne részt Magyarországon, viszont nekem ez alapján úgy tűnik, hogy nem ez a helyzet, éppen ezért Magyarországon kell adózni a munkajövedelem után. Tehát hibásan jár el a külföldi munkáltató, hogyha az ottani adókat és járulékokat vonja le, hiszen nem kell az Egyesült Királyságban adót fizetni, itt végzi Magyarországon a munkát. És már kicsit spoilereztem ugye a járulék kapcsán, igen. Tehát a járulék, ami a járulékot illeti, ott úgy szól ez az uniós rendelet, hogy csak egy ország szabályait lehet alkalmazni a járulék tekintetében, és magyar lakóhelyen rendelkező személy magyar munkavégzése esetén egyértelműen Magyarországnak a szabályait kell alkalmazni, tehát a járulékot is a hazai szabályok szerint kell megállapítani, és itthon befizetni. És ilyenkor szokott jönni az a kérdés, hogy jó, de hát akkor hogyan fogja ez a külföldi cég Magyarországon befizetni az adót meg a járulékokat, amit le kellene vonni, hiszen ugye a magyar munkavállalók ahhoz vannak hozzászokva, hogy nekik ezzel nem kell foglalkozni, hiszen a külföldi munkáltató ezt meg kellene, hogy oldja helyettük. Hát itt az a rossz hírem van, hogy a külföldi munkáltatót nem lehet erre kötelezni itthonról, hogy tegyen eleget ezeknek a kötelezettségeknek, nem is fog adóelőleget levonni a munkáltató. Éppen ezért ilyenkor az adót a munkavállalónak köteles megállapítani, sőt, az adóelőlegeket is a munkavállalónak kell megállapítania és befizetni a NAV részére, méghozzá adóelőlegnél ugye a jövedelemszerzés negyedévet követő hónap 12. napjáig. Tehát ez azt jelenti, hogy a munkáltatói terheket és a munkavállalói terheket is egyaránt a munkavállalónak kell rendeznie itt Magyarországon saját maga és a munkáltató helyett is.
Na hát szerintem sikeres volt. Igen.
Annyi kiegészítés még ehhez, hogy arra is érdemes odafigyelni, bár ezek az esetek jellemzően a radar alatt szoktak repülni, viszont van egy olyan szabály, hogyha egy külföldi munkáltatónak van magyarországi munkavállalója, és ott értékteremtés történik, magyarán bevételt szerez a munkavégzés után a munkáltató, akkor telephelye keletkezik Magyarországon, és azon nyeressége után egyébként itt kéne adózni a Magyarországon. Tehát a gyakorlatban ezt nem nagyon szokták tetten érni, de van egy ilyen elméleti kategória, hogy ez telephelyet jelent a külföldi munkáltatónak Magyarországon.
Hát szerintem sikeres volt a terápia, reméljük, hogy mi megválaszoltunk mindent. Volt, aki azt kérdezte, hogy ez nem ismétlés?
De.
Ez,
ami, de
volt benne, amit el kellett ismételni, mert olyan sokan feltették a kérdéseket, de alapvetően új kérdésekre is válaszoltunk ebben a rovatban, illetve válaszolt dr. Magyar Csaba. Köszönjük szépen neked!
Nagyon szívesen,
szép további napot. Szép napot.
Innen folytatjuk majd. Szia-szia dr. Magyar Csabával, okleveles adószakértővel, a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatójával beszélgettünk.